Hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét, Sámuel prófét a második könyvéből, az ötödik részből, a hatodik verstől a tizenkettedik versig. Sámuel prófét a második könyvében, az ötödik részben, a hatodik verstől ezt olvassuk. Felméne pedig a király és az ő népe Jeruzsálembe, a jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakják vala. Ők azonban azt mondták Dávidnak, nem jössz ide be, hanem a sánták és vakok elűznek téged, melyel azt jelenték, nem jő ide be Dávid. Bevevé mindazáltal Dávid a Sionvárát, és az immár Dávid városa. Mert azt mondta Dávid azon a napon, mindenki, aki vágja a jebuzeusokat, menjen fel a csatornához, és vágja ott a sántákat és vakokat, kiket gyűlöl a Dávid lelke. Ezért mondják, vak és sánta ne menjen be a házba. És lakozék Dávid abban a várban, és nevezé azt Dávid városának, és megépíté Dávid körös körül, Millótól fogva befelé. Dávid pedig folytonosan emelkedék és növekedék, mert az Úr a seregek istene vala ő vele. Követeket küldött pedig Hírám, Tírusznak királya Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket, és építének házat Dávidnak. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt Izrael felett való királyságában, s hogy felmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izraelért. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Dávid élete fordulóponthoz érkezett. Immár nem csak Júda törzse, hanem a többi 11 törzs is elismerte királyául. Ezzel életének egy hosszú és igen nehéz időszaka zárult el, és elkezdődött egy új, hiszen beteljesült, amit Isten ígért neki. Láttuk, hogy először eljöttek hozzá a 11 törzs vénei, először képviselői, akik felkérték királyuknak, erre Dávid igen mondott, aztán eljöttek a törzseknek a legfőbb vezetői, a vének is, akik aztán egy hivatalos és ünnepélyes szertartás keretében Dávid szövetséget kötött velük, felkenték őt királyuknak, és így Dávid egész Izrael népének, a zsidó népnek királya lett. És egy kicsit arra is emlékezhettünk, hogy ebben a régi-régi esemény sorban kiábrázolódik valami abból, amikor a Dávid fiához jövünk, mi magunk is, Jézus Krisztushoz, és felkérjük őt, hogy legyen az életünknek a királya. És meghajlunk előtte, és elkezdjük imádni őt azért, mert fölfogtuk, hogy ő a testünkből és vérünkből való. Fölfogtuk, hogy megváltott bennünket, hatalmas dolgokat mit véghez érettünk, és különben is a teremtőnknek az az akarata, hogy ő legyen a mi életünknek a királya. Egy csodálatos pillanat ez, amikor Dávidot királyá avatják, még csodálatosabb pillanat, amikor mi avatjuk Jézust az életünknek, a szívünknek a királyával, és alávetjük magunkat az ő akaratának. Ez egy ünnepélyes és életünknek a legmeghatározóbb pillanata. Visszatérve azonban most Dávidhoz, lássuk meg, hogy a mai ige szakaszunkból, hogy mi volt az ő első királyi ténykedése. Az első királyi ténykedése az volt, hogy Jeruzsálemet elfoglalta és király székhelyé nyilvánította. Eddig, ahogy emlékezhettek, Hebronban uralkodott, Júda törzsén. Most, hogy az egész Izrael király lett, elérkezettnek látta az időt, hogy a királyi székhelyét Jeruzsálembe tegye, és innen uralkodjon az egész nép felett. El is foglalta a várost, ahogy láttuk a történetben, és attól kezdve tulajdonképpen a Dávid városaként szerepel Jeruzsálem, hát immár 3000 éve. Nem csak az ő városa persze ez, hanem Dávid fiának a városa is, hiszen majd látni fogjuk, hogy Jézus is mennyire kötődött ez a városhoz, és ma is úgy van, hogy nem csak a zsidóknak a centruma tulajdonképpen, hanem az egész kereszténység is a centrumának tekinti, annál inkább, mert Jézus ott halt meg, ott támadt föl, ott végezte el a megváltás művét. De ne szaladjak ennyire előre, menjünk vissza a régi-régi időkbe, Krisztus előtti ezres évek magasságába, amikor Dávid elfoglalta ezt a várost. Amikor Dávid ezt a várost elfoglalta, hát már akkor a város volt 1000 éves, nagyjából. A Biblián kívüli első említés a Jeruzsálemnek, az Krisztus előtti 19. századból származik jelenleg, amikor ilyen egyiptomi átokszövegekben, így nevezik őket, hogy átokszövegek, fordul elő a neve, Jerusalemum néven szerepel ott. Az első betűk, a JRJ, az azt jelenti, hogy alapítás, a Salim pedig az egy kánoánita isten volt. Tehát azt jelentette a neve, hogy a Salim nevű isten alapítványa, vagy alapította ezt a várost. Tehát sok ilyen városnév maradt fel azokból a régi időkből, amik az istenükről kapták tulajdonképpen a nevüket, legalábbis arról a valakiről, aki vagy valamiről, amiről feltételezték, hogy az hozta létre azt a várost. Aztán, ha Biblián kívüli iratokat nézünk, akkor volt egy Abdi Csepa nevű ember, a nevét is tudjuk a Tel Amarnai levelezésből, aki úgy 1360-1340 között irkálta a jelentéseit Kánaán földjéről Egyiptomba, és ezek között a jelentések között Jerusalem neve szerepel, és ezen kívül aztán a Biblián kívüli említéseket, hogyha vesszük, akkor egy későbbi említése van Krisztus előtt 700-ból körülbelül, amikor Sanherib király leírja, ilyen feliratokba rögzítették ugye a hadjárataikat, és ezeket megtalálták utóbb, és ott is szerepel a harmadik hadjáratában tulajdonképpen, hogy Jeruzsálemet ostromolta. Hát ez nem volt annyira sikeres ostrom, de szerepel a Sanherib feliraton is. Magában a Szentírásban úgy gondolják a legtöbben, hogy legelőször Ábrahám történetében találkozunk velük, amikor azt olvassuk, hogy Melkisédek, Sálem királya ajándékokat adott, Ábrahám neki adott ajándékokat egy bizonyos esemény után. Azonban az egy kérdés tulajdonképpen a kutatók között, hogy ez a Sálem, aminek Melkisédek a király volt, ez Jeruzsáleme egyáltalán. Tehát nem lehet pontosan tudni, ez a Sálem mit takar pontosan. De van, akik feltételezik, hogy ez Jeruzsálemet jelentette, és Jeruzsálem királyáról van szó. Mindegy, akárhogy is van, testvérek, az biztos, hogy ez a város, ez egy igen-igen régi város volt, már akkor, amikor Dávid megalapította, ma meg még annál is régebbi. Úgyhogy már vagy 4000 éve úgy tűnik, hogy ez a település, ez létezik. Amikor Dávid oda ment, hogy elfoglalja, akkor ezt a várost a jebuziták lakták. Jebuziták, vagy jebúsziak, ők egy eredetileg Kánaánban élő, tehát azon a földön lakó népesség, népcsoport lehetett. Már találkozunk velük a Józsué könyvében is, Bírák könyvében is. Ők az egyik ilyen kisebb nép volt, amelyik ott laktak akkor, amikor Izrael már jött és hódította azt a földet, az ígéret földjét, de úgy tűnik, hogy Jeruzsálemet nem hódították meg, sőt biztos is, hogy nem hódították meg. Ez úgy ott volt ez a város egy ilyen szigetként. Voltak más ilyen települések is, de ez is úgy ott volt, és a jebusziak lakták. Tehát egy régi nép, lehetséges, hogy a hurritáktól származtak, egy ősi népcsoport ez. Na most Dávid tehát jött ehhez az ősi városhoz, amit ez a népcsoport lakott, és valószínűleg a szövegből az deríthető ki, hogy tárgyalásokat kezdett velük arról, hogy békésen adják át neki a várost. De a jebusziak nem nagyon akarták neki átadni a várost. Pedig ismerték Dávidot, mert Dávid történetében olvassuk, hogy amikor legyőzte Góliátot, ugye még egészen fiatalként, és lefejezte, akkor a Góliát fejét elvitte Jeruzsálembe. Hát ott is éltek, azt gondolhatjuk manapság, hogy már amikor a jebúsziak lakták, akkor is élhettek ott zsidók, akikkel Dávid tudatni akarta, hogy milyen győzelmet aratott Isten segítségével. Na most, azonban a jebúsziak uralták mégis a várost, gondolom ők voltak többségbe, és ha éltek is ott zsidók közöttük, akkor is ők nem akarták Dávidnak átadni a várost, és amikor hát arra került a sor, hogy válaszoljanak, akkor egy ilyen furcsa választ adtak Dávidnak, hogy nem jössz be ide, hanem a sánták és vakok elűznek téged. Hát ennek ez egy nehezen érthető mondat, pontosabban hát azt hinnénk, hogy talán könnyen értjük, de nem annyira egyértelmű a jelentése. Két felfogás van ránézve, hogy mit is jelenthet. Az egyik, hogy a régi időkben, azokban az ókori időkben előfordult, más forrásokból tudjuk ezt, hogy a hátránnyal élő embereket úgy mutogatták be, mint akik Isten átkát hordozzák, vagy az Istenek átkát hordozzák, és azért mutogatták be őket általában az egészségeseknek, hogy elijesszék őket, mint egy azt üzenve, hogy ha ránk támadtok, akkor így fogtok járni. És titeket is ugyanez a sors ér utol, mint ezeket az embereket. A hetita sereg eskütétele után van egy ilyen emlékünk, egy vakot és egy némát hoztak elő a sereg elé, és azt mondták neki, lássátok-e vakot és némát, aki a király és királynő ellen gonosz tervez, átok szárejá, vakká és némává teszik. Vak lesz, mint egy vak, és néma, mint egy néma. Kiirtják őt, feleségét, gyermekeit és családját. Tehát ez volt az esküszegőknek a kilátásba helyezett büntetés. Ez az egyik felfogás, hogy a jebúsziak így akarták Dávidot elijeszteni attól, hogy velük foglalkozzon, hogy ostromolja a város, hogy így fogsz járni te is, mert ilyen vak és nyomorult leszel, mint ezek az emberek. De van egy másik értelmezés, ez egy kicsit racionálisabb. Tudnélik, arról tanúskodik ez a mondásuk, hogy teljesen elbizakodottak voltak, és azt üzenték Dávidnak, hogy mi itt olyan biztonságban vagyunk, hogy hát ha megpróbálsz ide jönni, hát gyere, de a városunk nyomorultjai is abban a helyzetben lesznek, hogy téged elintézzenek, mert még ezek is elegendők ahhoz, hogy megvédjék a város tőled. Nem jössz be ide, mert kiállítjuk a falakra ezeket a hátrányos helyzetű embereket, és ők is éppen elég, nem kell, hogy a nagy sereg vonuljon ellened, és katonák vonuljanak, mert nem fölösleges, mert mi olyan biztonságban vagyunk itt. Szóval képesek lesznek ezek is, hogy tőled megvédjék a vár. Majd ha őket legyőzöd, akkor tudsz majd bennünket meghódítani. Szóval ez egy ilyen, kicsit ilyen pökhendi és ilyen gunyoros elutasítás. Az biztos, hogy emellett az értelmezés is emellett is szól néhány ér. Tudnélik, Jeruzsálem abban az időben is tulajdonképpen bevehetetlen városnak számított. A maga a helyzete volt olyan, hogy tudnélik, három oldalról egészen mély völgyek vették körül abban az időben. Ma már nem így van, de akkoriban így volt. És hát ezeknek a völgyeknek a tetején, hogy így mondjam, ott álltak még a város falai. Hát az föl kellett mászni először a sziklákon, aztán még a város falakon is, azt ott ügyködni valamit, hogy elfoglalják a várost. Egyedül egy terület van, az észak felüli része volt a városnak olyan, hogy onnan esetleg könnyebben be lehetett venni, de onnan se volt egyszerű. A lényeg, hogy olyan biztonságban érezték magukat ezek a jebusziak odabenn, és lehet, hogy tényleg ez magyarázza ezt a pökhendi nyilatkozatot, hogy hát még a városunknak a nyomorútja is elég lesz ahhoz, hogy titeket innen távol tartson. Nem jössz be ide, a lábadat nem teszed be ide, Dávid. Na hát ezután lakónikus rövidsége jegyzi meg a Biblia, hogy miután Dávidot kigunyolták, bevevé mindazáltal Dávid Sion erődjét. Szóval alábecsülték őt, bevette a várost, és bármit jelentett a jebusziak szava, Dávid nem ijedt meg, se a gőgös pökhendi nyilatkozattól, se az esetleges átoktól, hanem belefogott a hadműveletbe és győzött a város fölött. Tehát el is nevezte mindjárt Dávid városának, folytatván a jebusziak gyakorlatát, akik meg önmagukról Jebusnak nevezték annak idejében a várost. Dávid bevette a Sion erődjét, amit Dávid városának nevezett. Hát ennyit talán a bevételnek a körülményeiről, és aztán a második pontra kanyarodjunk át, hogy hogyan is foglalta el. Egy kicsit ezt részletesebben is érdemes megvizsgálni, mert sokat szoktak erről agyalni az emberek, hogy hogyan is történt ennek a városnak az elfoglalása. Két feltételezés van forgalomban, úgy látom vannak itt teológusaink megint, hogy az ő kedvükért mondom, hogy van a szövegben egy szó, a cinnor szó, aminek a fordításától függ, hogy mit gondolunk a város bevételéről. Nagyon egyszerűen fogalmazva, van, aki ezt a szót úgy fogalmazza, hogy vízmerítő hely, akna, kút. Van, aki meg úgy fordítja, hogy vaskampó, horog. Hát aztán a lényegen egyébként nem változtat semmit, csak tudjatok erről a két feltételezésről. Aki úgy fordítja, hogy vízmerítő hely, vagy kút, vagy akna, az azt gondolja, hogy a városon kívül van egy forrás, a Gihon forrásnak nevezik már régi idők óta, és ez látta el a város tulajdonképpen vízzel. Ez valamilyen utakon, módokon befolyt a városba. És van, aki azt gondolja, hogy Dávid, és ott bent a városba, amikor beért, akkor ott kialakítottak neki egy kutat, egy ilyen nagy mély aknát, és akkor onnan merítettek a városlakók vizet maguknak. Hát az a kút az legalább mondjuk olyan 10-15 méter mély lehetett egyébként, az a vízmerítő akna. Na most azt gondolják ezek az emberek, akik így gondolkoznak, hogy a katonák, Dávid katonái a Gihon forrástól ennek a forrás víznek az útját követve, ezeken a barlangokon, meg nem tudom miken hasadékokon keresztül tudtak valahogy eljutni eddig a vízmerítő helyig, és ott valahogy fölkapaszkodtak az aknának a falán, és akkor onnan jöttek elő, és hódították meg a várost, illetve hát nem kellett meghódítsák, hanem kinyitották a kapukat, és akkor valószínűleg bejöttek a Dávid seregei, a katonák a kapukon. Na ez az egyik feltevés. A másik feltevés pedig, hogy vaskampó, az meg arra utalna, akik azt vallják, azok azt gondolják, hogy a katonák egy része ilyen kampóknak a segítségével kapaszkodott föl a falakon, és hát kívülről másztak föl, valahogy észrevétlenül, a bentiek nem törődtek nagyon velük, fölmásztak, és ugyanúgy kinyitották a kapukat, és bement a Dávid hadserege. Hát az biztos, hogy ezt tudjuk, hogy az első, aki beért a városba, azt úgy hívták, hogy Joáb, akiről már beszéltünk. Dávidnak a katonai főparancsnoka volt. Hát nem volt ez, akárhogyan is történt, akár a vizes csatornán keresztül mentek be, akár a falakon kapaszkodtak fel, egyik sem volt egy könnyű művelet, elég komoly katonai csel, illetve hát katonai teljesítmény állt emögött. Én egyébként arra hajlok, hogy kívülről másztak fel. Tudnilik, a Gihon forrásnak a vizét csak Ezékiás király idejébe vájt nagy alagúton keresztül, ami egyébként ma is megvan és ma is járható, akkor csinálták meg. Tehát sok száz évvel később készült el maga az alagút, ami a vizet bevezette a városba. Tehát nem valószínű, hogy akkoriban a víz olyan utakon, módokon mehetett oda, hogy azt nem igen tudták lekövetni a katonák. Emberek nem igen tudtak ottan átmászni, nem tudom, sok száz méteren keresztül mindenféle ilyen szűk, hát a barlangásznak kellett volna lenniük. Úgyhogy nem valószínű, hogy ez történt, inkább ez a másik, hogy fölkapaszkodtak és elfoglalták. Mit foglaltak el? Megint a szöveg azt mondja, hogy Sion erődjét foglalták el, amit Dávid elnevezett a maga városának. Sion. Sion az egyik hegy, vagy domb, ezek ilyen 700 méteres hegyek tulajdonképpen. Csak azért látszanak a nagyon nagynak, mert ott van nem messze tőlük a Holtenger, ami a világnak a legmélyebb pontja. Tehát azért elég magas dolgok ezek a helyi viszonyokhoz képest. Sion volt az egyik ilyen hegynek a neve. Flavius Josephus mondja, hogy Jeruzsálem három dombra épült, az egyik volt a Milló, a másik Mória, és a harmadik a Sion. Tehát ennek a Sionnak a várát. Hát itt ezzel a várral is problémázni szoktak, mi most ne nagyon problémázzuk. Ez lehetett a Jeruzsálemnek egy ilyen elnevezése, ez a legáltalánosabb meggyőződés, hogy ez egyszerűen Jeruzsálemnek egy másik neve volt. A Sion vára, vagy Sion erődítménye. Van, aki persze arra gondolt, hogy a jebuziak városán belül még volt egy fellegvár, amit úgy neveztek, hogy a Sion erődje, és Dávid azt foglalta el, ahonnan aztán utána az egész város az ölébe potyant, de ez nem annyira valószínű. Úgy tűnik, hogy tehát a Sion várát foglalt el Dávid. Na most egy kicsit alkalmazzuk ezt magunkra is, mert valahogyan muszáj lesz. Nem úszhatjuk meg a dolgot, mert eddig még csak történelem leckét tartottam. Tehát Dávid fia, megint Jézus, nem foglalja el a mi szívünket? Nem foglalhatja el a mi szívünket is? Úgy, ahogy Dávid elfoglalta Jeruzsálemet annak idején. Hát, de elfoglalhatja. Elfoglalhatja. El is foglalja. Bár először, mint a jebusziak Dávidnak, mi is akadályokat gördítünk ennek elébe. Nem nagyon akarjuk mi Jézust elfogadni megváltó úrunknak, királyunknak, de Jézust nem lehet csak így elijeszteni. Dávid fia, hát ha nem csellel, mert nem csellel, nem ármánnyal, nem erőszakkal tör be a szívünkbe és az életünkbe, de a szeretetével. Addig-addig ostromol bennünket a szeretetével, hogy csak meghajlunk előtte, és csak befogadjuk a lelkünkbe és az életünkbe. Elmondja ezerszer is nekünk, hogy az életemet adtam érted. Megváltottalak téged, te az enyém vagy. Nem lehetsz másé. Nem halljuk egy darabig, aztán elkezdjük talán hallani, és akkor egyszer csak lényeg, hogy el kell bennünket foglalni, mert úgy magunktól nem nagyon akarunk Jézus előtt meghódolni. De olyan csodálatos, hogy elfoglal bennünket, új nevet ad nekünk. Az mindegy, hogy mi ez az új név, az a lényeg, hogy ő ad nekünk új nevet, ami azt jelenti, hogy ő lesz a mi tulajdonosunk. Mindig a tulajdonos ad nevet. Itt is a szülők adtak nevet a gyermeküknek, nem a gyerek válasz nevet, mert az ő gyermekük. Jézus nevet, új nevet ad nekünk. Mert ezzel azt fejezi ki, hogy ő a mi tulajdonosunk. Kié a mi életünk, az ővé, aki meghódított bennünket. Mi hozzátartozunk. És csodálatos, hogy elfoglal bennünket így magának, hogy legyünk egészen az övéi, ne legyünk másé. De amit így magunkról elmondhatunk, testvérek, azt ugyanazt elmondhatjuk az egyházról is. Az Isten hívő népéről. Mert Krisztus népének a királya. A múlt vasárnap olvastuk az Efézusi levelet, a Filippi levelet is olvashattuk volna, ahol azt olvassuk, hogy Isten Jézust az egész egyháznak a királyává tette. Krisztus elfoglalta az egyház királyi trónját. Ezt nem úgy érte el ezt a trónt, hogy harcolt érte, és nem tudom milyen nagy hadjáratot vitt véghez, hanem úgy, hogy a keresztre ment. Az megalázta magát a keresztfának haláláig, és onnan az atya fölemelte, hogy legyen az egész egyháznak a királya, az egész egyháznak az ura. Az egyháznak az ura ma is ő, testvérek, és ő az, aki az egyháznak is a tulajdonosa. Az ő gondjai vagyunk, ő figyeljánk, ha az ő népéhez tartozó emberek vagyunk. És olyan csodálatos ez, hogy mi nem vagyunk ilyen, nem vagyunk mi magunkéi, hogy énekeltük, de Jézus vére, bére vagyunk. Minket az egyházat se valami csellel, meg nem tudom, mivel vette meg magának Jézus, hanem a keresztjével vette meg. Az is alátámasztja egyébként ezt az értelmezést, hogy az egyháznak van egy neve a Bibliában, ugye Sion leánya. Sion leánya. Jeruzsálemet is így hívták, Sion leánya. Jeruzsálem túlmutat magán az egyházra. Az új szövetségi egyházra. Amiben vannak zsidók, nem zsidók, az Úr választotta és megváltotta. Ennek is királya lett Jézus. Tehát Jézus a keresztjével foglal el bennünket is, hogy így mondjam meg, az egyháznak a trónját is ezzel foglalta el. De egy kicsit visszatérve Dávidhoz, nézzük meg azt is, hogy miért foglalt el Dávid ezt a várost, testvérek. Miért foglalt el? Hát kiderül a bibliai hírekből, hogy ez a város nem tartozott egyik törzshöz sem. Mondtam az elején, hogy ez egy ilyen idegen testként volt ott Júda törzsei, illetve az Izrael törzsei között. Senkié nem volt, egyik törzsése volt. Itt éppen a jebuziaké volt. Ez alkalmassá tette arra Dávid szemében, hogy főváros legyen. Mert nem lehetett azzal vádolni utána, hogy valamelyik törzset, ő most előnybe rész, és ha Hebronban marad a király, akkor azt mondták volna a többi törzsek, hogy hát Hebron az a Júdának a főváros, hát onnan uralkodik rajtunk? Ha átment volna máshova, akkor megint másoknak más lett volna a baja. De itt senkinek nem lehetett semmi kifogása. Ez a város senkié nem volt. A Dávidé lett. És innentől kezdve ezt a területet, ami egyébként Izraelnek egy területének egy központi helyén fekszik, olyan természetesen adódik, hogy ott a mindenféle utak mennek meg, mindenféle szempontból jó központnak minősült, hogy ezt választotta. És meghódította, és Izrael centrumává tette, és összetudta kötni egymással Júdát, aki délen volt, és az északabbra fekvő összes más egyéb törzseket. Egy jó kapocs volt, egy jó kontakthely volt. Kicsit olyan nekik, mint nekünk Budapest, hogy ott minden út átmegy, már régi időktől kezdve egy centrális helyen fekvő városunk, és olyan természetes, hogy az a fővárosunk. Nekik meg ez a természetes földrajzilag is, kereskedelmileg is, minden szempontból Jeruzsálem legyen a főváros. De megint egy kicsit emelkedjünk fölül a helyzeten, testvérek. Mert bibliai összefüggésbe helyezve ezt a dolgot, akkor itt valami isteni rendelést vélünk fölfedezni. Tudnélik, Dávid kezére került az a város, amelynek az Isten üttervében kulcsfontosságú szerepe lett a későbbiekbe. Ekkor Dávid még ezt lehet, hogy nem tudta, de később lehet, hogy rájött ő is. Hiszen nem csak ott épült föl aztán a jeruzsálemi templom, az Isten temploma, az Isten imádásának a központja, hanem ott történt a megváltás, ahogy mondtam. Jeruzsálemhez kötődik az Úr Jézus Krisztus is. És hát ott mindjárt tudjuk, hogy oda vonult be virágvasárnap, ott történt a pere, ott végezték ki a város mellett az egyik domboldalon, a Golgotán, ott történt a feltámadása is, ott történt nem messze a várostól a mennybe menetele is. Tehát Jézusunk élete az egyszerűen oda kötődik ehhez a városhoz, aminek úgy mondom a zsidók tulajdonába kellett kerülnie az isteni rendelés szerint. Tekintettel a később ott zajló esemény sorra, aminek nem csak a zsidók számára, hanem a mi számunkra is óriási jelentősége van. Isten előre gondolkodott és előre cselekedett, és csodálatos ezt látni és ezt megérteni. Dávid isteni rendelkezésre ment oda. És van, aki úgy értelmezi Dávidnak a mondását, hogy azt mondta, hogy gyűlöli a Dávid lelke a sántákat és a vakokat, hogy tudnilik mindazok, akik ellene állnak az isteni akaratnak, azokat Dávid gyűlölte. És akik belesimultak az isteni akaratba, azokat Dávid szerette. És ez azóta is így van, testvérek, akik Jézus akaratába beilleszkedő emberek, azokat Jézus szereti, akik meg nem, azokat meg nem szereti. Azokat ellenségének tekinti, mint ahogy azok is egyébként. Lényeg, hogy egy csomó ilyen Jézusra történő utalást vélünk itt már ebben az esemény sorban is felfedezni, és lehet, hogy Dávid is sejtett valamit azért ezekből a dolgokból. Ezt nem tudjuk megmondani. De az biztos, hogy ezt a várost meghódította, és akkor itt még egy ilyen lelki dologra kell utalnom, testvérek. Tudnélik, Jeruzsálem, amit Dávid meghódított, túlmutat önmagán. Túlmutat önmagán. Ha megint bibliai összefüggésben nézem, akkor emlékezzetek arra, hogy a Galata levélben, illetve a zsidókhoz írt levélben, sőt, leginkább a Jelenések könyvében találkozunk a mennyei Jeruzsálem kifejezéssel. A mennyei Jeruzsálem, testvérek, az nem egy város. A mennyei Jeruzsálem az az egyház. A mennyei Jeruzsálem a Jelenések könyve 21. részében úgy kerül elő, mint a bárány mennyasszonya. Egy ilyen dupla kép jön ott. gyere, mondja Jánosnak egy angyal, fölviszlek a hegyre, nézd meg a bárány mennyasszonyát. És akkor János lenéz és lát egy várost. Mennyasszony város. Ez a mennyei Jeruzsálem tulajdonképpen. Egy város képe van ott, és ezek a városnak a képei jelenések könyvében, a városnak az ismérvei, amiket ott nagyon részletesen leír, ezek mutatják az egyháznak az eszkatológikus dicsőségét. Az egyháznak a végidőkbe bekövetkező, az új égen és az új földön bekövetkező teljes fenségét. Az egyház tagjai, az Krisztus követői, azok egy fölfoghatatlan dicsőségbe kerülnek. Együtt lakoznak Krisztussal, együtt lesznek Istennel, az új égen és az új földön. És ezt a mennyei Jeruzsálemet, az egyházat is szimbolizálja ez az egész dolog, ami itt történik. Testvérek, nagyon érdekes és mély dolgok vannak, amikbe itt nincs most alkalmunk belemenni, de jegyezzétek meg ezt, hogy az a Jeruzsálem, amit ott Dávid elfoglalt, az egy földi hely, ahol Jézus megváltása történt. Áldott legyen az Úr, hogy ott történt. De az a Jeruzsálem városa túlmutat magán az egyházra, az Isten új szövetségi népére, amelyiket majd letelepít Isten az új égen és az új földön. És a mennyei Jeruzsálem ott jelenik meg a maga dicsőségében. Az utolsó ponthoz érek, testvérek, mit tett Dávid a város elfoglalása után? Ez is egy nagyon szép dolog. A várost meghódítja, és utána úgy tűnik, hogy nem történt ott nagy rombolás, sőt, inkább ezután az történt, hogy kiépítette a várost. Azt mondja, Dávid megépítette a várost Millótól fogva befelé. Ez a Milló, ez megint egy érdekes dolog, hát itt nem nagyon akarok erről már szólni, de annyit kell mondanom, azt jelenti a szó feltöltés. Valószínűleg volt ott egy nagy mélyedés a város mellett, vagy magában a meglévő városkában, amit feltöltöttek, nem lehetett ugye ilyen szakadékban nem lehet építkezni, ezért feltöltötték, és oda is elkezdtek egy új városrészt építeni. És a Sion felé, tehát a hegy felé, ahol később a templom is állt, afelé kezdte el a várost kiépíteni Dávid. Hát ez egy csodálatos dolog. Megtudjuk azt is különböző forrásokból, hogy nem csak a maga házát építette meg, mert itt kiderül az is, hogy megépítette a maga palotáját is, hanem még a hőseinek is, a katonáinak, a legjavának is külön házat épített. Olvassuk Nehémiás könyvében, hogy a hősök háza kifejezést, de majd mindjárt találkozunk ugye a Bécsabé történettel, ahol azt olvassuk, hogy Dávid látta a rituális fürdőzését végző Bécsabét, ami arra utal, hogy Dávid palotája közelében volt ez a hősök háza is, ahol a katonái laktak, a legfelsőbb katonái, hiszen Bécsabé férje Gibbor volt, a Dávid hősei közül volt az egyik. Tehát lényeg, hogy építette, gyarapította ezt a helyet, testvérek, amit meghódított. És annyira szép az a gondolat, hogy Jézus, amikor meghódít minket, hát nem megépít. Hát Jézus megépít bennünket, Dávid fia megépít bennünket. Dávid egy várost épített, Jézus meg minket épít. Megépít minket lélekben, megépít minket hitben, megerősít, megszépít bennünket. Végül még a testünket is meg fogja építeni, ahogy olvassuk, vagy illetve mondjuk is az egyik énekünkben, hogy megépíti a poraimat is nem sokára, mert feltámaszt új testbe. Dávid is ezzel a gyarapítással, ezzel a szépítéssel, építéssel áldotta meg azt a helyet. És olyan csodálatos, hogy Jézus bennünket is ezzel ajándékoz meg. Ha meghódíthat minket, nem lerombol. Amit rombol, azt le kell rombolni. De építeni fog, gyarapítani fog bennünket. Hitben, erőben, békességben, szeretetben, mindenbe gyarapítani fog. Csodálatos dolog Jézus alattvalójának lenni, hogy így mondjam. És végül befejezem azzal, miután végig szaladtunk ezeken az érdekes dolgokon, hogy mi volt mindennek az eseménynek a magyarázata. Azt mondja itt az írás, Dávid egyre jobban emelkedett és növekedett, mert vele volt az Úr, a seregek Istene. Mert vele volt az Úr. Ezt testvérek, Dávid egész életének tulajdonképpen az alapja. Vele volt az Úr. Akivel nincs vele az Úr, testvérek, az megette a fene, bocsánat. Annak az élete, annak annyi. Akivel meg vele van az Úr, azt meg az Úr fölemeli, megdicsőíti, megépíti, megerősíti. Dávidot annyira megerősítette az Úr, hogy a korának a leggazdagabb, egyik leggazdagabb fejedelme, Tírus királya, Hírám, elismerte, követeket küldött Jeruzsálembe, baráti viszonyra lépett vele. Ez egy, a legjelentősebb föníciai város volt Tírus. Akkoriban egy szigeten feküdt, megközelíthetetlen volt, aztán később aztán meghódították, de nagyszerű város volt, nagyszerű emberek voltak ott, akik csodálatos dolgokat tudtak építeni, fából rendkívüli ácsmesterek laktak arra fele, és ezeket Dávidhoz küldte, menjetek, építsétek a Libánon fáiból, ezekből a nemes fákból, építsetek ott neki palotát, és mindent, segítsetek rajta, mert szerette és megbarátkozott vele. Nem tehetjük meg, hogy Dávidot figyelmen kívül hagyjuk, gondolta Tírus, és jól is gondolta. És mi is jól gondoljuk, azt gondoljuk, hogy Dávid fiát se hagyhatjuk figyelmen kívül. Akivel sokkal inkább bele volt az Úr, mint Dáviddal. Mert ő és az Atya egyek. És az Úr vele volt, ezért tudta mindazt elvégezni. Érted, meg értem, amit elvégzett. És az az igazság, testvérek, hogy mi is csak akkor fogjuk elvégezni a dolgainkat úgy, ahogy kell, ha velünk lesz az Úr. Ha velünk van az Úr, ha békességünk van Krisztussal, akkor a pokol kapui nem vesznek rajtunk diadalmat. Akkor győzni fogunk, és az örök élet, az üdvösség vár bennünket. Akkor a legegyszerűbb kis dolgainkat is el tudjuk végezni áldott módon. A tanulást, azt a munkát, a napi dolgainkat, a családi életünket is. Ha velünk van az Úr, minden rendben lesz. Még a halálos ágyunkon is. Bárcsak ez lenne minnyájunk életének a titka, vele volt az Úr, a seregek istene. Nos, Jeruzsálem elfoglalásával véget ért Dávid életútjának a szakasza, ami hát pásztorgyerekből egész Izrael királyává lett, mert Isten fölemelte. És ezzel egy új szakasz kezdődik el az életébe, és hát ennek újabb tanulságait majd a következendőkbe vesszük szemügyre, ha Isten értett bennünket. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy felfedezhetünk téged a régi írásokban. Vajon milyen lehetett az, amikor az emmausi tanítványoknak magyaráztad, hogy minden rólad íratott meg a régi könyvekben, a szent írásokban. És olyan csodálatos, hogy nekünk is adsz ilyen magyarázatokat, és észrevéteted velünk is önmagadat az Ószövetségben. Dávid királyban is megláthatunk téged, felfedezhetünk téged, mindabban, amit cselekedett. Köszönjük néked ezeket a csodálatos párhuzamokat és mély üzeneteket. Áldunk téged azért, mert te vagy a mennyei Jeruzsálemnek a királya, az egyháznak a királya. Köszönjük, hogy meghódítottad magadnak a te keresztednek vérével, mint ahogy bennünket is megváltó szereteteddel hódítasz meg magadnak. Köszönjük, hogy akiket meghódítottál, azokat nem megsemmisíted, hanem megtisztogatod és kiépíted, felépíted, megerősíted. Köszönjük néked, ahogy Dáviddal vele voltál, úgy vagy velünk is, hogy ne járjuk egyedül az életutunkat, hanem napfényes és szomorú napokon is velünk lehess. Velünk maradj a halálban is, velünk maradj az örökké valóságban. Köszönjük, hogy dicsőíthetünk téged, áldott Krisztusunk, Dávid fia. Köszönjük néked, hogy meghajolhatunk előtted, köszönjük, hogy imádhatunk téged, és tudhatjuk, hogy te Dávidnál sokkal több vagy, hiszen őneki is rád volt szüksége. Te váltottad meg őt is, ott a Golgota keresztjén. Téged várt ő is. Olyan csodálatos, hogy az ő megváltója is lettél. De téged nem kellett, hogy megváltson senki. Áldott Krisztusunk, te nem szorultál megváltóra, te lettél a megváltó. A mi megváltónk is. Akik ugyanúgy, mint Dávid, megváltásra szoruló emberek vagyunk. Mert magunktól csak a kárhozatba tudunk jutni, oda süllyedünk kikerülhetetlenül, de általad üdvözülhetünk. Általad megépülhetünk, általad új emberré lehetünk. Köszönjük néked, hogy ezen fáradozol, és köszönjük, hogy megtartasz minket. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rád magunkat most is, a jövő hétre is. Munkáink, családi életünk területén is hordozzál bennünket, Urunk. Külön imádkozunk hozzád azért a kisfiúért, akit megkereszteltünk, hogy áld meg őt is, vond magadhoz az ő kis szívét, lelkét, minél előbb. Áld meg szüleit, testvéreit, hogy szeretetben tudják hordozni, nevelgetni a te intéseid, a te tanításaid szerint. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk ezt az egész családot, és a mi nagyobb családunkat, a gyülekezetünket is. Légy velünk a jövő héten, és áld meg gyülekezeti alkalmainkat, és szenteld meg a mi közösségünket. Köszönjük, meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az ifjúsági órára hétfőn. 19 órára kedden bibliórát tartunk, 18 órától egy kicsit tovább beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Az imaórát is tartjuk pénteken, a kisifi is meg lesz pénteken, az énekkar is a szokott időbe kerül megtartásra. Szabad jönni, szabad bekapcsolódni, annak is, aki eddig esetleg nem kapcsolódott be. Nem valami zárt körök ezek, hanem nyitottak, úgyhogy szabad jönni és szabad belefolyni egy kicsit a gyülekezetnek a hétközi életébe is. Hirdetem még a testvéreknek azt a fontos dolgot, hogy adventi gyermek délután is lesz, november 30-án, tehát jövő szombaton, 14 óra 30-kor, tehát 14:30-kor kezdődik. A címe Irány Betlehem. Jövő vasárnap ugye már advent első vasárnapja lesz, hát ez azt megelőzően szombaton szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, tehát jövő szombaton 14:30-ra. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.